Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. A folyamatos gazdasági növekedés, a pedagógus bérek felzárkóztatása és az iskolák hálózatos együttműködése javíthatja a magyar diákok esélyeit a versenyképesebb tudás megszerzésére. Erről beszélt a PISA felmérések kapcsán a Matthias Corvinus Kollégium tanuláskutató intézetének igazgatója, Setinyi Jánossal Várkonyi Gyula készített interjút.
A PISA kezdettől globális és a világ legfejlettebb országait tömörítő szervezete, az OECD dolgozza ki a teszteket. 15 éveseket mér, és nem tudást mér elsősorban, hanem úgynevezett kompetenciákat, amik ilyen hibrid, mesterségesen létrehozott elvárásrendszerek vagy szempontrendszerek, problémamegoldás, problémaelemzés, kommunikáció, időgazdálkodás és hasonlókat. Nekünk magyaroknak két szempontból nehezített a futásunk, de ezzel nem vagyunk egyedül. Egy sor ország felfelé fut nehezített hátizsákkal a lejtőn. Az egyik, hogy a PISA matematikából, szövegértésből és természettudományokból mér. Tehát ezen a három területen a matematika rendben van, de nálunk nem tanítanak szövegértés olvasást, hanem nálunk magyar irodalom és nyelv van. Ez egy klasszikus műveltségközpontú tantárgy. És természettudományok helyett matek, fizika, kémia és biológia van. Tehát rendes tantárgyak. Tehát a magyar gyerekek számos más országhoz hasonlóan olyan kérdésekkel találkoznak a PISA-ban, amelyel a tanteremben nem nagyon. Ez az egyik ilyen nehezített dolog. A másik, hogy a 15 éves korban nálunk, tehát a mérési ponton nem történik semmi az iskola rendszerben, tehát nálunk mondjuk a negyedikeseket és a nyolcadikosokat lenne érdemes megmérni, vagy a 18 éves középiskolásokat, végzősöket. Ez a 15 év, ez egy elég szerencsétlen ügy a mi iskola szerkezetünk miatt. Az első eredmények, tehát az indulástól kezdve egy kettős dolog tapasztalható, ami valószínűleg a kidolgozók szándékaival nem egyezik. Egyrészt, hogy a kelet-ázsiaiak viszik a prímet folyamatosan. Ebben volt egy fordulat, 2010-ben Kína is becsatlakozott. Ugye Kína túl nagy, ezért csak egy várost engedtek be, Shanghai-t, ami 20 milliós, és rögtön levertek mindenkit a kínaiak. Tehát minden területen megelőztek mindenki, de nagyon. És hát akiket megelőztek, azok olyanok, mint a japánok, a dél-koreaiak, a szingapúriak, a hongkongiak, a makaóiak, tehát a kulturális értelemben ők is kínaiak. 2000 körül még feltűnt néhány erős nyugati állam is, tehát a finnek, hollandok például jó helyezéseket értek el, Kanada tisztességesen teljesített. Ezek elhalványultak mára, és lényegében ezt a vonatot, ami a washingtoni konszenzusnak a gyermeke volt, eltérítették a kelet-ázsiaiak, nem tudjuk merre robog a PISA. Az észtek viszonylag jól teljesítettek, hát az ázsiaiak szintjét nem érik el, de az európaiak közül most az utolsó 22-es mérésen az észtek jól teljesítettek, ennek számos apró oka van, és van egy ilyen nyugati kétségbeesés ezzel kapcsolatban, és elkezdték most szegényeket sztárolni, ahogy a finneket sztárolták korábban, most Észtország a példa, de azért ezt már senki nem veszi komolyan. Tehát lényegében Ázsia az, amiről gondolkodni kell, hogy hogyan képesek ezeket az eredményeket produkálni.
Mi az, amire szüksége van Magyarországnak például ahhoz, hogy a gyerekek értően olvassanak, fel tudjanak zárkózni arra a szintre, ami elvárható lenne a piac képességhez?
A magyar diákok a GDP-nkhez viszonyítva körülbelül a helyükön vannak, és nagyjából a németekkel és az amerikaiakkal és hasonló országokkal együtt teljesítenek, de valóban van tennivaló. A három dolgot szoktak mondani, nyilván több is van, de három erős faktor. Az egyik, a folyamatos gazdasági növekedés, az jót tesz mindenkinek, ez a lengyel felzárkózás egyik titka, tehát a konszolidálódó, munkát végző, normálisan kereső családok, azok azonnal pozitív értelemben lecsapódnak a tanteremben, a gyerekek kipihentebbek, nyugodtabbak, kevésbé stresszesek, rendesen megreggeliznek iskolában menet előtt, és otthon is jobban tudnak a házi feladatokra koncentrálni. Tehát a gazdasági növekedés az egyik, ez Magyarországon zajlik folyamatosan, most volt egy kis megingás a háború miatt, de ennek folytatódni kellene. A második ügy az a tanárok megbecsültsége, ahol mindenütt recsegően, ropogva, de erőfeszítéseket tesznek Közép-Kelet-Európában a pedagógus bérek felzárkóztatására. Magyarország nem kivétel, itt is most ez elindul, ez már idén érezhető lesz, de két évvel ezelőtt Romániában volt jelentős emelés, a lengyeleknél most 30%-os emelés lesz, és korábban is történtek erőfeszítések, Tehát az egészen biztos, hogy a jobb minőségű tanároknak döntő szerepe van ebben a történetben, és a harmadik ügy pedig, ez már inkább Ázsiából egy tapasztalat, hogy a tanároknak az iskolai belső együttműködését minden módon, minden erővel ösztönözni kell, segíteni kell, mert ez a leghatékonyabb formája a tanárok fejlődésének, nem a továbbképzésen. A kutatásaink egyértelműen azt mutatják ki, hogy ha hálózatokban dolgoznak tanárok tanárokkal, akkor tudnak a legjobban fejlődni. Tehát mondjuk a folyamatos gazdasági növekedés, a pedagógus bérek folyamatos, hosszú távú felzárkóztatása, és a iskolák hálózatos együttműködés, ezt a hármat emelném ki.
Tehát nem az a megoldás, hogy az alapműveltséget biztosító irodalom, magyar irodalom, magyar nyelvtan helyett mondjuk egy általános szövegértési tantárgyat, illetve a specializált természettudományi tárgyak helyett egy összevont természettudományi oktatást indulna el Magyarországon.
Ez javíthatná a PISA eredményeinket, csak ugye van egy angol kifejezés, amire nincs magyar szavunk, a trade-off. Valami olyan, hogy amit megnyerek a réven, azt elvesztem a vámon. Egy ilyen yin-yang típusú gondolkodás, tehát hogy kidobhatjuk a magyar kultúrát és az európai műveltséget a csónakból, és az javítja a PISA teszt eredményeinket, lásd Anglia, ahol a Shakespeare már kiesett a csónakból. De hát ennek drámai következményei vannak egy ország kulturális, politikai, társadalmi szerkezetében. Ez egy identitásvesztés és egy sodródás. Még egy fontos dolog van, a műveltség kidobása az azért is egy nehéz ügy, mert nem vákum keletkezik a gyerekeknél, hanem ezt az üres helyet kitölti a tömegkommunikáció, a média és a digitális világ. Hibrid történelemmel, mint a Games of Thrones, az online játékokkal, és hasonló a Netflix-el és a mobilos applikációkkal, és hát Angliában vagy más ilyen helyeken, ahol ez már lényegében lejátszódott, ennek katasztrofális következményei vannak. Ezért nálunk az intézetben az Ázsia projekt mellett fut egy klasszikus oktatás feltámasztását, európai feltámasztását célzó projektünk is, ahol éppen Brüsszelben a svéd, angol és amerikai sirámokat hallgattuk egy egész napon át. Egyelőre még a gyász szakaszban vannak, és kevés a cselekvés.
Katedra.
Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
A megújult magyar felsőoktatás jelenéről és jövőjéről rendezett konferenciát a Kulturális és Innovációs Minisztérium a Budapesti Gazdasági Egyetemen. A konferencián elhangzott, hogy sikeresen zárult a modellváltó egyetemek számára indított új nemzetközi esítési program, a Pannonia program jelentkezési időszaka. A program 10 milliárd forintos keretből gazdálkodik, és mindegy 8000 diáknak, oktatónak, kutatónak biztosít nemzetközi mobilitásban való részvételi lehetőséget a világ vezető egyetemein. Jelenleg 10 000 egyetemi hallgató végez nemzetközi résztanulmányokat ösztöndíjjal. Cél, hogy 2030-ra legalább 20 000 magyar egyetemista juthasson el minimum egy szemeszterre az általa választott országba tanulni. A konferencián Bódis László innovációért felelős helyettes államtitkár azt a program stratégiát ismertette, amelynek fókuszában az egyetemek és a vállalatok összekapcsolása áll. Mára közel kétszer annyi innovatív vállalkozás működik együtt a felsőoktatási intézményekkel, mint 2014-ben. Az egyetemeken létrejövő tudás és szellemi tulajdon eredményes hasznosítása jelentős bevételeket tud generálni az intézmények számára, így továbbra is ezek támogatásán fognak dolgozni, fogalmazott Bódis László, innovációért felelős helyettes államtitkár. Hankó Balázs felsőoktatási államtitkár azt emelte ki, hogy a felsőoktatás megújításának célja, hogy az egyetemek még versenyképesebbek legyenek, ezáltal garantálva a diákok munkaerőpiaci helytállását. Konkrét célok között említette a duális gyakorlatorientált képzések erősítését, mivel ez nagyban meghatározza az egyetemek és a térségi gazdasági szereplők összekapcsolását, valamint a munkaerőpiaci kereslet és az elérhető képzések összehangolását. Hankó Balázs államtitkárral Tatár Tímea készített interjút.
Örömteli az, hogy a megújult magyar felsőoktatás eredményei egyre inkább azt mutatják, hogy az irány a versenyképes, flexibilis, autonóm felsőoktatás a magyar tudásgazdaság, tudásgazdagságot erősíti. Ezt mutatja az is, hogy a tavalyi évben immáron 12 egyetemünk van a világ legjobb 5%-ában, 5 évvel ezelőtt ez még csak 7 volt, és van olyan egyetemünk is, amely a legjobb 1%-ban szerepel. A tavalyi évi felvételi eredmények is jók voltak, hiszen nem csak, hogy 33%-kal nőtt a felvetteknek a száma, hanem minden második diák vidéki egyetemre nyert felvételt, illetőleg a gazdaság számára fontos műszaki természettudomány mérnök, informatika, agrár, orvosegészségtudomány területén vettünk föl minden második diákot. És ha megnézzük a felsőoktatással szoros együttműködésben lévő kutatási innovációt, akkor a tavalyi évben szintet lépett a magyar innováció, hiszen a feltörekvő innovátorokból európai innovátorrá vált Magyarország, valamint a globális innovációs indexben is immáron a 33. helyet foglaljuk el. Ami azt jelenti, hogy a felsőoktatás nemzetközi erőtérben, az innováció is a nemzetközi erőtérben emelkedik. Ezt mutatja amúgy az is, hogy már 43 ezer külföldi diák tanul a megújult magyar felsőoktatásban.
A felsőoktatási konferencián nem csak visszafelé, hanem előre is tekintettek, és ön ott azt emelte ki, hogy a jövő egyik fontos célkitűzése az, hogy erősíteni kell a duális, gyakorlatorientált képzéseket. Miért fontos szempont ez?
A megújult magyar felsőoktatás lényege az, hogy az egyetem a térség gazdasági társadalmi szereplőivel működjön egyet. Azaz olyan képzések legyenek, mind képzési szerkezetben, mind pedig gyakorlatorientáltságban, amely a gazdaság igényeit kielégíti. Amúgy ezzel fogjuk tudni elérni a 85%-os foglalkoztatási célt is. Ebben a felsőoktatásban hasonlóan a szakképzéshez a gyakorlatorientált képzéseket kell előtérbe helyezni. Azaz az elméleti képzés mellett minél hamarabb legyen olyan gyakorlóhelye a fiatalnak, amely kreditet is ad, és mindemellett pedig munkabért is biztosít. Ez a duális, vagy más néven kooperatív képzésnek a kulcsa. Hiszen ha belegondolunk, egy orvosképzés szinte duális képzés, kooperatív képzés, egy tanárképzés, duális kooperatív képzés. Nagyon jó gyakorlataink vannak, amik az informatikusok mind a mellett, hogy tanulnak az egyetemen, már informatikai cégnél dolgoznak, a műszaki, az agrártöleten is ezt kell tovább erősítenünk, hiszen így a lényeget, a gyakorlati lényeget is már az egyetemi évek alatt megtanulhatják a fiatalok.
Szintén a jövővel kapcsolatban hangzott el az, hogy az innovációt, a felsőoktatást, a szakképzést és a felnőtt képzést össze kell kapcsolni. Ennek mi lehet a módja?
Az összekapcsolás lényege, és azért jó, hogy ez a négy terület egy államtitkárságon belül van, hiszen mind a munkaerőpiacra, a gazdaság igényeire kell választ adni. Azaz olyan felsőoktatási képzések kellenek, amely, ahogy előbb említettem, olyan gyakorlati, jövőképes tudással látja el a fiatalokat, ami előré pozícionálja a nemzetünket és a nemzetgazdaságát. Az innovációnak azokat a kutatásokat kell támogatni, ami a magyar ipar kutatásait segíti elő. A szakképzés mesterembereket kell, hogy képezzen szintén a magyar gazdaságban, legyen szó akár klasszikus szakmákról, mint asztalos vagy szakács, vagy legyen szó modern szakmákról, mint informatika, rendszerüzemeltetés, mechatronika és minden más, ami a robotika irányába visz minket. A felnőtt képzésnél pedig nem más, mint hogy folyamatosan meg kell újítani a képzést, meg kell újítani a készségeinket, sőt, mi több, van, amikor át kell képezni magunkat, ez pedig a felnőtt képzésnek a gyors programrendszere néhány hetes átképzések tudják biztosítani, mert hát így tudjuk azt a célrendszert elérni, ami ambíciózus, hogy 2030-ra legyen egy top 100-as világegyetemünk, 3 EU top 100-as egyetemünk, innovációban Magyarország legyen az európai 10 legjobb innovátor állam között, a szakképzés, amely már Európa bajnok, legyen világbajnok, és 10-ből 7-en válasszák már a szakképzést a 8. után. A felnőtt képzésnél pedig jelenleg 60%-a a felnőtt lakosságnak vesz évente részt valamilyen felnőtt képzési programban, ez pedig 70%-ra szükséges emelnünk.
Lezárult a jelentkezés a felsőoktatás intézményekbe. A népszerű szakok listáján továbbra is előkelő helyen szerepel a turizmus vendéglátás, amelyre szükség is van a szektorban tapasztalható szakember hiány miatt. mondta Kúcsár Noémi egyetemi docens, a Metropolitan Egyetem Turizmus Intézetének vezetője. Imre Júlia beszélgetett vele.
Az a tapasztalatunk, aminek nagyon-nagyon örülünk, hogy a hallgatók érdeklődése a turizmus iránt így a Covid után újra megnőtt. Covid előtti időszakban is magas volt mindig a turizmus szakjainkon a létszám, de sajnos a járvány következtében lecsökkent, viszont újra látszik az erősödés. Szakemberekre szükség van. Nem csak a turizmus menedzserek iránt van nagy kereslet, hanem a felelősségteljesen gondolkodó turisztikai szakemberek iránt, akik kreatív gondolkodással tudnak problémákat megoldani. Itt nálunk a Metropolitan Egyetemen pont ezek a fókuszpontok, tehát hogy próbáljuk a kreatív gondolkodást ösztönözni, mi olyan turizmus irányítási rendszereket mutatni a hallgatóknak, amelyek a profit érdekek mellett a társadalmi érdekeket, fenntarthatósági szempontokat és a felelősségteljes turizmus irányítást is fókuszba helyezik.
Kiknek érdemes egyébként kifejezetten a Metropolitan Egyetem turizmus képzésére jelentkezni?
Azon hallgatóknak, akik ezzel a koncepcióval, amit az előbb is említettem, egyet tudnak érteni, tehát hogy kreatívan szeretnének problémákat megoldani, emberekkel szeretnének foglalkozni. Nagyon-nagyon fontos, hogy szeressék az emberekkel történő kommunikációt, legyenek nyitottak más kultúrákra, más kultúrák megismerésére és bemutatására. Ez egy nagyon-nagyon szép terület, nehéz terület, de nagyon szép terület és magas kreativitást igényel, illetve azoknak javaslom, akik azokat a speciális területeket kedvelik, mint rendezvénymenedzsment, egészségturizmus, nemzetközi szállodamenedzsment vagy gasztronómia, hiszen nálunk a Metropolitan Egyetem turizmus képzésein belül ezekre a specializálódásokra van lehetőség.
Hogy látják, hogy egyébként a munkáltatók mennyire keresik a Metropolitan Egyetemen végzett hallgatókat, tehát mennyire keresett ez a diploma?
Egyre inkább keresett, egyre több megkeresést kapunk a szakma felől, és ennek nagyon-nagyon örülünk. És szerencsére nem csak a megkeresések száma nő, hanem az együttműködő felajánlásoknak is a száma nő, hiszen a szakma is belátta, és az akadémiai oldal is belátta, hogy ahhoz, hogy jó turisztikai szakembereket tudjunk képezni, és helyes mederbe tereljük a szakember képzést, ahhoz szükséges az, hogy mind a két oldal összefogjon, és erőinket egyesítsük.
Elindult a jelentkezés a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programjába. Az MCC kommunikációs csoportvezetője Erdei Krisztián Kalapos Mihálynak beszélt a részletekről.
Ez egy fantasztikus és egyedülálló lehetőség azoknak az első éves egyetemistáknak, akik nappali tagozatra járnak valamely magyarországi egyetemre. Ők tudnak jelentkezni a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programjába. Ugye a mi tehetséggondozó programunk az a hagyományos egyetemi képzés mellett működik, tehát mi plusz kurzusokat, képzéseket, rengeteg nemzetközi ösztöndíjat, közösségi programot, sportolási lehetőséget kínálunk, és most már nem csak Budapesten, hanem 6 magyarországi városban, Debrecenben, Győrben, Miskolcon, Pécsett, Szegeden is ott vagyunk, illetve most 6 különböző iskolába lehet jelentkezni. Ez azt jelenti, hogy vannak különböző szakterületek, amelyekben plusz kínálunk a diákoknak. Ilyen a jogi iskola, a közgazdasági iskola, a pszichológiai iskola, médiatudományokat is oktatunk, illetve nemzetközi kapcsolatokat, valamint társadalom és történelemtudományt.
Meddig kell jelentkezni?
2 fontos határidő van. A budapesti első éves egyetemi hallgatók március 17-ig tudnak jelentkezni, a vidékiek az említett városokban pedig április 14-én. Az összes információ, a felvételi kiírás és az, hogy mit kell teljesíteniük a diákoknak, az megtalálható az mcc.hu weboldalon. Egyébként nem kell egy bonyolult felvételire gondolni, van egy téma, amelyet ki kell dolgozni a diákoknak, és azt a szóbeli során bemutatni, és ez szóbeli beszélgetés várható, és úgy tudnak bekerülni az MCC-be. Ami nyilván a diákoknak még ezen túlmenően előnyös, hogy egyrészt kollégiumi, illetve egyéb szálláshelyet biztosítunk térítésmentesen a diákoknak. Tehát az MCC egy olyan jelentős közösség, amely a diákok talán egész életútját meghatározza, azzal, hogy külföldre mehetnek, hogy rengeteg külföldi előadó és oktató érkezik az MCC-be, tehát hogy nemzetközileg versenyképes tudást szerezhetnek a diákok, amelyet akár itt Magyarországon is hasznosíthatnak. Az MCC most már Közép-Európa legjelentősebb tehetséggondozó intézménye, amely a hagyományos közoktatás és felsőoktatás mellett kínál mentoráción alapuló plusz képzés diákoknak, és azért vagyunk a legjelentősebbek, mert most már 28 képzési helyszínen vagyunk ott a Kárpát-medencében, illetve Brüsszelben, és több mint 7300 diák tanul az MCC-ben. Természetesen ebben a számban nem csak egyetemisták vannak benne, hanem egészen 10 éves kortól, általános iskolás kortól a középiskolán át az egyetemi tanulmányok végéig a doktori fokozat megszerzéséig kínálunk egyedülálló képzéseket és tehetséggondozó programot.
Magyarország a negyedik helyen végzett a pénzügyi ismeretek fejlesztésében. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet az OECD módszertanának alapján a felnőtteknél készült nemzetközi pénzügyi kultúra kutatás legfrissebb eredményei alapján. A megújult nemzeti alaptantervben kulcs kompetenciaként jelennek meg a munkavállalói innovációs és vállalkozói kompetenciák, valamint kiemelt cél a gazdasági és pénzügyi nevelés fejlesztése. Már 10 éve minden tanévben pénzhét elnevezéssel témahetet szerveznek, amelyhez bármelyik iskola csatlakozhat, és a megvalósításhoz számos tananyag, óraterv és tanári segédlet tölthető le a témahét honlapjáról, valamint képzések is elérhetők. Az iskolapadból az utóbbi években kikerült 18-29 év közötti fiatal felnőttek pénzügyi tudása megközelíti a legjobban teljesítő 30-59 év közötti korosztály eredményeit.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!